Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es dicséretünk második versét énekeljük el. Régi számaink szerint ez a 329-es ének. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Lakatos Ignác és Tóth Hajnalka gyermekét, Eriket. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát, megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy rövid igeszakaszt hadd olvassak fel az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 16. fejezet 31-től 34. verséig terjedő részből. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők és keresztszülők, nagyon örülünk nektek, nagyon örülünk, hogy ezt a kisgyermeket az Isten népe körében üdvözölhetjük. Mielőtt a keresztelő megtörténne, szeretnék nektek néhány gondolatot mondani egy régi keresztelő kapcsán. Az az ige, amit az imént felolvastam nektek, egy Filippi városában zajló eseményt mutatott be, 2000 évvel ezelőtti eseményt, és azt látjuk, hogy ott is történt egy keresztelő. De mielőtt a keresztelő megtörtént volna, két másik dologról is beszámol az ige. Az egyik, hogy Pál és Szilász hirdették az igét. Ha kicsit jobban megvizsgálnánk ezt a történetet az elejével együtt, akkor azt látnánk, hogy Pál és Szilász missziói úton vannak, és egy helyen megharagudtak rájuk, és börtönbe záratták őket. Nem volt ennek semmi igazi jogalapja, de a gyűlölet így működik, hogy börtönbe záratták őket. És miközben ott senyvedtek, éjfél körül elkezdtek énekelni. Nem akármilyen éneket, hanem Istent dicsérő énekeket. És a börtönőr, aki ezt hallotta, talán életében először hallott ige hirdetést, még ha csak ének formájában is. Nem szabad lebecsülni az énekeket, nagyon sok igei tartalommal lehet mindezt megtölteni. Ráadásul az, hogy emberek a börtönben énekelnek, a börtönben dicsőítik Istent, az még egy bizonyságtétel, hogy Isten mindenhol ott van, és mindenhol megérdemli a mi dicséretünket. Később, amikor személyesen is beszélgettek a börtönőrrel, Pál és Szilász még alaposabban elmagyarázták az Isten útját. A másik dolog, amit látunk ebben a történetben, hogy miután elhangzott az ige hirdetés, a börtönőr megtért. Sőt, azt olvassuk, hogy kicsit később még a családja is megtért. Ez a két dolog, az ige hirdetés és a megtérés előzte meg a börtönőr és az ő családjának a megkeresztelkedését. Hát ennek a három dolognak, igehirdetés, megtérés, megkeresztelkedés, jó, hogyha együtt vannak, mert ekkor érik el a kívánt eredményt. Hát most is, mielőtt Erik részesülne a keresztségben, hadd mondjak nektek néhány dolgot az ige hirdetéséről és a megtérésről. Ahogyan Pál és Szilász régen hirdették az igét, úgy mi is ezt tesszük, és hadd tegyem hozzá, hogy nektek is ez lesz a feladatotok Erikkel kapcsolatban. Hirdetjük az igét itt a templomban, hirdetjük gyerekalkalmakon, felnőtt alkalmakon, mert erre vagyunk elhívva. Mi úgymond egy ügyű emberek vagyunk, egy ügyünk van, az Istennek az ügye, az evangéliumnak az ügye, és mindenhol ezt szeretnénk nyilvánvalóvá tenni. Mi az, amit hirdetünk ennek kapcsán? Hát ez egy érme, aminek két oldala van, van egy sötét és egy világos oldala. A sötét oldala az, hogy mi emberek nagy bajban vagyunk. Elég körülnézni, és azt látjuk, hogy a világ forrong, nagy baj van mindenhol, de ha megnézzük a saját kis életünket, akkor ott is azt látjuk, hogy hát messze nincs minden rendben. Mindenki el tudná mondani, hol szorít a cipő. Valami félrement. Valami nem úgy működik, ahogy kellene. És akárhogy próbálkozunk, nem tudunk ezen segíteni. A Biblia azt mondja, hogy ennek az oka a bűn. Mi emberek hátat fordítottunk az Istennek, fellázadtunk ellene, nélküle akarunk élni, a saját fejünket akarjuk követni, és ebből származik minden problémánk. Az evangélium az, hogy ebből a szorult helyzetből van szabadulás Jézus Krisztus által. És a keresztség Jézus Krisztusra és az ő áldozatára mutat. Többféleképpen lehet a vizet, mint szimbólumot magyarázni. Az egyik magyarázat, hogy ez Jézus Krisztus vérének a jelképe. És ahogy Jézus vére megtisztít bennünket a bűntől, úgy maga a keresztvíz is azt ígéri, hogy ha mi ebben a Jézusban hiszünk, az ő áldozatát megragadjuk, akkor mi is részesülünk mindebben. A másik, hogy a víz lemossa a szennyet, a testnek a szennyét, így tud mindentől megszabadítani bennünket Jézus, ami nem az életünkbe való. Tehát mi is hirdetjük az igét, és amikor Erik egy kicsit nagyobb lesz, akkor a ti feladatotok is az, hogy hirdessétek neki az igét. Hogy ő is megismerje Jézus Krisztust, és azokat az áldásokat, amelyeket ő hozott el számunkra. És néhány szót hadd mondjak a hitről is. Amit Jézus tett a kereszten, óriási. De ha valaki nem hisz Jézusban, akkor ennek semmi hatása nem lesz az életére. Hiába hozta el Jézus a megváltást, benne a bűnbocsánatot és az örök életet, ha valaki ezt nem hiszi, akkor az élete ugyanolyan marad, mint volt. Nekünk az az üzenetünk, hogy aki hisz, annak viszont megváltozik az élete, mert az részesül a megváltásban. A hit röviden azt jelenti, hogy ismerem, szeretem és követem Jézus Krisztust. Megismerem a Bibliából, szeretem, elindulok felé, és amit ő mond nekem, igyekszem a szerint élni. Az övé vagyok. Már nem a saját fejem után megyek. Tehát igehirdetés, megtérés és keresztség. Kicsi gyermekek esetében a keresztség az első szokott lenni, ez nem baj. A lényeg az, hogy az ő életében is következzen be a másik kettő, hallja az igét és térjen meg, így lesz valakinek teljessé az élete. Ezt kívánjuk Eriknek, és ezért fogunk most is imádkozni. Fennállva könyörögjünk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy olyan áldozatot mutattál be értünk, amit elképzelni sem tudtunk volna, és meg sem érdemeltünk. Köszönjük, hogy mégis ennek a valósága az, amivel napról napra szembesülünk az ige által. Köszönjük, hogy ebben a te nagy áldozatodban minden áldás benne található. És köszönjük neked, Urunk, Eriknek és az ő családjának az életét, és olyan jó tudni, hogy sok ajándékot kapott már Erik mindenfelől, de a legnagyobb még hátra van, a veled való közösség. nagyon kérünk, hogy az ő kis nyelvén, az ő kis szintjén mi hamarabb találkozhasson az evangéliummal, a te szentségeddel, szereteteddel és az új élettel. Kérünk, Urunk, hogy adj neki megtérést, kérünk, hogy áld meg az ő szüleit, keresztszüleit, egész családját, hogy benned híve és hozzád ragaszkodva tudják az ő feladatukat Erik életében betölteni. Köszönjük, hogy ehhez a te jelenlétedet ígéred, amiben mi hihetünk és amiben belekapaszkodhatunk. Légy ezért áldott, Urunk. Amen. Most pedig valljuk meg hitünket, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint feleljetek. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Erik, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Foglaljunk helyet és folytassuk Isten tiszteletünket. A 156. dicséretünk első három versét énekeljük el. A régi énekeskönyvben ez a 259-es énekünk. Folytatjuk a Zsoltárok könyve sorozatunkat. Ma délelőtt a 142. Zsoltárt hallgassuk meg.
Dávid tanítása. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Fennszóval hívom az Urat. Fennszóval könyörülök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elétárom nyomorúságomat. Amikor elcsüggett bennem a lelkem, te ismered ösvényemet. Tört vetettek elém az úton, amelyen járok. Tekints jobbra, és lásd meg, hogy senki sincs, aki ismerne. Nincsen számomra menedék, senki sem érdeklődik felőlem. Hozzád kiáltok, Uram, és azt mondom, te vagy oltalmam és örökségem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Szabadíts meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Vezest ki lelkemet a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Az igazak vesznek körül engem, amikor majd jót teszel velem. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy a bűneink börtönéből te kihoztál bennünket. Köszönjük, hogy minden láncot, minden rabbilincset ott a kereszten széttörtél. Hadd adjuk neked ezért hálát, és bocsáss meg, hogy sokszor még szeretjük a bűnt a nyomorúságnál jobban, ahogy Jób könyvében olvassuk. De add, Uram, hogy fájjon a bűn, hogy ne szeressük jobban a nyomorúságnál és minden egyébnél. Add, Uram, hogy lássuk, hogy te milyen árat fizettél azért, hogy kihoz bennünket minden bűnből, a börtönből. Hadd adjunk neked hálát, hogy minden nyomorúságunkban kiálthatunk hozzád, akármibe is vagyunk, akár betegségben, akár tévúton, akár még a meg nem térés útján. Köszönjük, hogy ma is hívsz, hogy menjünk hozzád, mert te vagy az oltalom, te vagy az, aki tudakozódol most is felőlünk, hogy hol vagy. Add, Uram, hogy tudjunk válaszolni, hogy itt vagyunk, szólj, hadd halljuk a te hangodat most is. Áld meg az ige hirdetőjét és bennünket a hallgatókat, hogy ahhoz az örök oltalomhoz menekülhessünk, ami benned van. Így szólj hozzánk a te drága igéden keresztül, hadd találhassuk meg a békességet, az oltalmat, a menedéket benned. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliuma 5. fejezetének 20. verséből olvasom. Ő pedig, látva hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 209. dicséretünket énekeljük, a régi énekeskönyvben ez a 154-es. Istenünk igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 48. fejezet 17. verséből. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. Foglaljunk helyet. A 142. Zsoltár első szava az új fordítás szerint Dávid tanító költeménye. Arról árulkodik ez a felirat, hogy Dávid meg akart tanítani valamit azoknak, akik olvasni vagy hallani fogják az ő Zsoltárát. De vajon mit akart tanítani? Talán a versírás rejtelmeibe akarta bevezetni az érdeklődőket? Múlt héten egy rövid időre ellátogattunk Kapolcsra, ahol idén is megrendezték a Művészetek Völgye néven ismeretes kulturális fesztivált. Az egyik legnépszerűbb program egy irodalmi színpad volt. Ezen a színpadon minden nap megjelent egy költő, hozott egy témát, majd a közönséggel együtt írtak egy verset. Közben természetesen folyamatosan magyarázott, hogy mire érdemes odafigyelni, milyen szavakat használjunk, hogyan illesszük egyik mondatot a másik után. Biztosak lehetünk benne, hogy Dávid nem irodalmi továbbképzés céljából írta ezt a Zsoltárt. Ha ezt tette volna, akkor a Szentlélek nem tette volna rá a maga pecsétjét, azaz nem került volna be a Zsoltár a Szentírásba. Dávid a vele történt események elmondása által nem irodalmi, hanem teológiai tanítást akart átadni. Ez a tanítás kettő részre osztható, az egyik része az emberi természetről szól, a másik részében Istent mutatja be. Hát kezdjük a sötétebbik oldallal, az emberi természettel. Az emberi természetnek a sötét oldala nagyon sok zugot rejt, ebben a Zsoltárban most három ilyen sötét foltot láthatunk. Az első a féltékenység. Az emberi természethez a bűneset óta hozzá tartozik a féltékenység. Amiről Dávid beszélt, amilyen történetet felelevenített, ugye éppen bujkált Saul elől, eszünkbe idézi, hogy Saul mennyire féltékeny volt Dávidra. Ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel egy részt Sámuel első könyvéből, a 18. fejezet 6. versétől. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette, és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. A végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Egyre veszélyesebb csatákba küldte el, azt remélve, hogy meghal. De ettől Dávidnak csak egyre nagyobb lett a dicsősége, mert Isten vele volt, és még nagyobb győzelmeket aratott. És ha egyszer ezt mondták az asszonyok, hogy Dávid meg 10000-et ölt meg, akkor a későbbiek folyamán még többet hozzátehettek volna. És ahogy ez megtörtént, Saulnak a féltékenysége is folyamatosan nőtt. Hát ez nem kizárólag az ő bűne, ez, mint mondtam, általános emberi jellemző a bűneset óta, mi is nagyon sokszor féltékenyek vagyunk. Melyik az első féltékenység, amit tapasztalunk életünkben? Hát, akinek volt testvére, az tudja, hogy mit jelent a testvéri féltékenység. Sokszor, amikor egy kisgyereket hazahoznak a kórházból, akkor a nagyobb testvér hú de örül neki. De aranyos, majd lehet vele játszani, stb. De amikor azt tapasztalja, hogy a szülei talán érthető okból ugyan, de mégis egy kicsit több időt foglalkoznak a kicsivel, akkor mit mond ez a gyerek? Anya, vigyük vissza a kórházba. Vagy ha egy kicsit nagyobb, és ez az opció már nem játszik, akkor meg dúl full, hogy engem nem szeret senki. Így vagy úgy, de megnyilvánul a féltékenység, már egészen kicsikorban. Aztán tudjuk, mit jelent a párkapcsolati féltékenység, amikor valaki bejön a képbe, aki talán vonzóbb, aki talán jobb, és akkor az ember szíve összeszorul, hogy most akkor mi lesz velem? És nagyon sokféle féltékenységet fel lehetne még sorolni, nem csak emberekre, helyzetekre is lehet féltékeny az ember. Ez tehát az első emberi jellemvonás. A második, azt így fogalmaztam meg, az erősebbhez húzás. Amikor Dávid elkezdett bujkálni, nem lehetett nagyon titokban tartani, hogy hol van. Saul elől egy ideig igen, de azért ahol éppen bujkált, a környező lakosság felfigyelt rá, hát több száz ember nem tud észrevétlen maradni. És azt olvassuk, hogy az ő búvó helyének a közelében volt egy város, amit úgy hívtak, hogy Zif. És ennek a városnak a lakosai felmérték, hogy Saul vagy Dávid. Ki az erősebb? Kihez érdemes dörgölőzni? És úgy döntöttek, hogy Saul a király, ezért neki akarunk kedveskedni. Ezt olvassuk Sámuel első könyve 23. fejezetében a 19. verstől. De az ífiek elmentek Saulhoz Gibeába, és ezt mondták. Nálunk rejtőzködik Dávid a sziklavárakban, az erdőségben, a Hakilá halmon, a sivataktól délre. Ha tehát az a legfőbb kívánságod, ó király, hogy eljöjj, akkor gyere el, és a mi dolgunk lesz, hogy kiszolgáltassuk őt a királynak. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ők maguk győztesként jöjjenek ki ebből az áldatlan helyzetből. Dávid meghal, hát rendben, pár száz követője meghal, még az is belefér, de nekünk jó lesz, mert a király örülni fog nekünk. Ki tudja, milyen jogosultságokat kap majd a város, vagy a város vezetői milyen ajándékokban részesülnek majd. Nekünk ez nagyon jó lesz. Tudjuk, kinél van a hatalom, és mi vele akarunk jóban lenni. Hát ez is egy állandó jellemvonás, mi is ilyenek vagyunk. Akinél a hatalom, az egy kicsit mindig szimpatikusabb nekünk. Azzal mi szeretünk jobban lenni. Hadd mondjak egy példát. Nem magyar példa, általános példa az egész világban. Amikor egy politikai párt megnyeri a választást, és a következő napon közvéleménykutatást tartanak, akkor mindig többen mondják azt, hogy erre a pártra szavaztak, mint amennyien valójában rászavaztak. Mert az emberek a győzteshez szeretnek dörgölőzni. Sőt, mindig vannak olyanok, akik még hangot is adnak az ő dörgölőzésüknek, már-már hűségeskünek beillő nyilatkozatokat tesznek. Tehát mi emberek is az erősebbhez húzunk. De nem csak politikai értelemben, sokszor pénzügyi értelemben is. Ha van egy gazdag ember, arra jobban odafigyelünk. Jakab is megmondta már levelében, hogy ha bejön egy gazdag ember a gyülekezetbe, akkor megmutatjátok neki a főhelyet, és azt mondjátok, hogy ülj le ide, tedd fel zsámolyra a lábad, kényelmes, jól érzed magad? És ha bejön egy szegény ember, annak meg azt mondják, hogy te oda hátra ülj, vagy tudod mit, inkább állj. Tehát mindig az erősebbhez húzunk. És a harmadik emberi tulajdonság a csüggedés. Ez is csak a bűneset óta mutatkozik az életünkben. Hát hogyan csüggett el Dávid? Ezt olvassuk a Zsoltár 4.-5. versében, válogatott szakaszokat emelek ki. Elcsügged a lelkem, tört vetettek nekem az ösvényem, senki sem akar észrevenni, senki sem törődik velem. Dávid úgymond padlót fogott, akármerre nézett, úgy látta, hogy a lehetőségei lezárultak. Ő szeretett volna előre menni, eljutni A pontból a B pontba, de akármivel próbálkozott, akárhova fordult segítségért, semmi nem jött össze. És amikor az ember ezt tapasztalja, akkor egy idő után elcsügged, és azt mondja, hogy akkor minek próbálkozzam tovább? Dávid is már majdnem feladta, annyira elcsüggett az ő lelke. Hát mi is nagyon könnyen el tudunk csüggedni. A folyamatos sikertelenség csüggedést vált ki belőlünk. Van egy ismerősöm, 7-szer futott neki a nyelvvizsgának. Szüksége volt rá a diplomája átvételéhez, ezért nem adta fel. Ha már annyit tanult, ha már leállamvizsgázott, akkor szüksége volt arra a nyelvvizsgára. Hát hetedjére nagy nehezen sikerült neki. De hogy mit élt át az előtte lévő években, hát azt nem kívánom senkinek. Értéktelennek érezte magát, elveszítette a motivációját, nem volt kedve semmihez. Ugyanolyan apátiába, közömbösségbe zuhant, mint Dávid tette korábban. Ugyanígy a folyamatos bizonytalanság is csüggedést okozhat. Volt egy Covidunk, van egy háborunk, meddig tart ez még, mi lesz ebből, és az ember elcsügged. Ha ilyen helyzetek ilyen sokáig tartanak, és nem tudok egyről a kettőre jutni, akkor minek kapálózom egyáltalán? Tehát itt van a féltékenység, az erősebbhez húzás és a csüggedés. Dávid szerint nem csak ezek, de ezek is jellemzik az embert. Igaza van, valóban ilyenek vagyunk. És most nézzük az érme szebbik felét, mit tanít nekünk Dávid Isten természetéről. Először is azt tanítja, hogy Isten ismeri gyermekei nyomorúságát. Ezt mondja a 4. versben, amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Kívülről nézve persze sokan tudták, hogy mi a helyzet Dáviddal nagy vonalakban, de azt, hogy ő mit él át belül, és hogy mennyire mélyen van, azt egyedül ő és Isten tudta. És ebben biztos lehetett, hogy Isten viszont tudja. Talán még a felesége sem tudta úgy, a barátja sem tudta úgy, de az Isten igen. Ott volt vele, beszélgetett vele, mindent nyomon követett az ő életében. És Dávidnak már ez önmagában valamiféle vigasztalást jelentett. Olyan jó, amikor azt látjuk, hogy egy hívő embernek ma is ugyanez a meggyőződése, akármilyen mélységbe került. Hadd mondjam el egy idős férfinak a történetét. Én idős férfiként ismertem meg, de a történet, amit elmondott, ez a fiatal korában történt. Otto bácsinak hívták, és a II. Világháború során az oroszok elfogták és elvitték Szibériába fogságba. Eltöltött egy kevés időt. És amikor én beszéltem vele még tizenévesként, konfirmandusként, akkor próbált bátorítani engem is, meg a fiatalokat is, és elmondta a maga történetét. Azt mondta, hogy azok, akik úgy kerültek fogságba, hogy nem volt hitük, nem volt kire támaszkodniuk, azok nem is tértek haza. Azok ott maradtak. De akinek volt hite, az vissza tudott jönni. Mert volt miből erőt merítenie. Tudta, hogy az Isten ott van vele az ő nyomorúságában is. Jó volt látni a koronavírus alatt is a gyülekezetnek a hitét. Nagy pofonként ért bennünket ez a vírus, be kellett zárni a templomot, sokan nem mehettek el dolgozni sem, meg alig lehetett kimenni sokszor az utcára, de mégis tudtuk, hogy az Isten itt van velünk. Nem adtuk fel a gyülekezeti közösség alkalmait sem. Sokan interneten követtek bennünket, még csoportalkalmakat is lehetett interneten közösen megtartani, beszélgetni, mert tudtuk, hogy Isten minden helyzetben velünk van. Tehát Isten ismeri a mi nyomorúságainkat. A másik dolog, amit elmond Istenről, Dávid, hogy Isten megszabadítja gyermekeit a nyomorúságból. Ezzel kapcsolatban a 9., 10., 11. és a 23. verseket olvasom Sámuel első könyvéből, és a 24. fejezetből. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott. Uram, királyom! Saul ekkor hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az Úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az Úr felkentje ő. Saul akkor hazament. Hosszú ideig tartott Dávidnak a bújdosása, hosszú ideig tartott az ő lelkének nyomorúsága, és egyszer csak azt látta, hogy ott a király túlerőben, pont a csata előtt, Dávid ott van lehajolva, akkor sem tehetne semmit, hogyha akkor észbe kapott volna, hogy na, fegyverbe, és egyszer csak a király hazamegy. Az Isten megszabadította őt a nyomorúságából. Hát mi is megtapasztaltuk már számtalanszor, hogy Isten megszabadított bennünket. Meg tud szabadítani bennünket a betegségekből. 5 évvel ezelőtt egy rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nálam. Korábban erről csak zárt körben beszéltem, mert a gyerekeim kicsik voltak, éppen felvételiztek, és nem akartam akkora terhet tenni rájuk, hogy ne sikerüljön a felvételiük. Most azonban már nyíltan beszélhetek róla. És amikor megtörtént mindez, és vártuk, hogy mi történik ezután, akkor azt tapasztaltuk, hogy az Isten tényleg meg tud bennünket szabadítani. Többféleképpen is. Egyrészt megszabadított a félelemtől. Én mindig azt gondoltam, hogyha valami ilyesmit diagnosztizálnak nálam, ami sokszor olyan fájdalommal jár, hogy hát azt én nem szeretném átélni, akkor majd biztos megrettenek. És érdekes módon semennyi félelem nem volt bennem. Nem azért, mert én most ilyen nagyon bátor lennék, hanem mert az Isten valahogy ezt így kiformálta bennem. Nem örültem a helyzetnek, de mégis inkább az az érzés ültettetett el belém, hogy hát ha így alakulnak a dolgok, akkor én nem sokára ott leszek az Úrnál. És az milyen jó. Az, hogy ez a többiek milyen hatást gyakorol, az egy másik kérdés persze, de bennem személyesen nem volt félelem, ez egy szabadítás. A második szabadítás pedig az volt, hogy megszabadultam magától a betegségtől. Nem tudom, ki mennyire emlékszik erre az időszakra. Nyár eleje volt, tehát kicsit uborka szezon a gyülekezetben, de én akkor eljártam kezelésekre. Kaptam 18 adag sugárkezelést, és másfél hónap alatt lefogytam 16 kilót. Hát az úr gondoskodott arról, hogy ne maradjak sovány. Azóta ezt visszanyertem, sőt, megszaporodva tért vissza az áldás. De a lényeg az, hogy az Isten megszabadított engem ettől a betegségtől. És tudom, hogy nem minden betegséget mulaszt el Isten. Nem akarok a jóléti evangélium csapdájába esni. De azt tudom, hogy ha nem is itt a földön, de legkésőbb a mennyben olyan mennyei testet ad nekünk, olyan egészséget ad nekünk, ami semmihez nem hasonlítható, ami ezen a földön van. Tehát vagy előbb, vagy utóbb, de az Isten megszabadít bennünket például a betegségeinktől is. Lehetne mondani példát anyagi szabadításokra is. Talán mindenki tudna felsorolni, és más jellegű szabadításokat is. Tehát összefoglalva, Isten ismeri az ő gyermekei nyomorúságát, és megszabadítja őket. Ezek igazi evangéliumi üzenetek. És most hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. Némelyek úgy gondolják, hogy az Ószövetség Isten képe és az Új Szövetség Isten képe ellentétben áll egymással. De ez nem igaz. Mind a két szövetség ugyanazt a képet tárja elénk, csak az Ószövetség olyan, mint egy 100 évvel ezelőtt készült fekete-fehér fénykép, az Új Szövetség pedig olyan, mint a legmodernebb technikával készült színes fénykép, amin már minden részlet tökéletesen kivehető. Az Ószövetségben Isten tulajdonságai, tervei előttünk állnak, de még csak kevésbé látható módon, az Új Szövetség pedig elhozta nekünk a beteljesedést. Innen lépjünk tovább, és egy hasonlatot hadd mondjak, egy igazi műértő közelről is, távolról is meg szokta vizsgálni a festményt. Ha közelről nézi, akkor elmerülhet a részletekben, ha távolabb áll, megláthatja az összefüggéseket, hogy mit akart a festő megjeleníteni. Hát mi már közel mentünk ehhez a Zsoltárhoz, megvizsgáltuk annak konkrét üzeneteit. Most lépjünk egyet hátra, hogy felfedezzük, mi Isten célja mindezzel az életünkben. Így lehet összefoglalni, Isten bölcsé akar minket tenni. Hadd idézzem Calvint, az ő főművének, az institúciónak az első mondata így szól: bölcsességünk, és csak az, amit valóban annak kell tartani, lényegében két részből áll, ezek pedig Istennek és önmagunknak megismerése. Minthogy ennek a Zsoltárnak a fókuszában pontosan ez a két dolog, az ember természete és az Isten természete áll, nyilvánvaló, hogy Isten ezek megismertetése által akarja kiformálni bennünk a bölcsességet, hogy értsük az ő akaratát, és jó döntéseket hozhassunk. És azt látjuk, hogy ez így szokott történni. Aki elindul az Isten és az ember megismerésének útján, az a bölcsesség útjára lép rá. Dávid bölcs emberré lett. Persze a bölcsesség nem jelent bűn nélküliséget. Dávidnak is voltak bűnei. Elcsábította Becsabét, megölte a férjét. Ezek nagyon komoly botlások voltak az ő életében, de ezektől eltekintve azt látjuk, hogy egész életében az ő esze és szíve az Istené volt. És ennek nagyon sok jelét adta. Az egyik ilyen jele a Góliáttal kapcsolatos helyzetértékelése. Mindenki ott állt, és csak azt látta, hogy mekkora mamlasz. Hát ha ennek neki megyek, akkor lepattanok róla. Ezzel az emberrel nem húzunk újat, mindenki ezt mondta. Dávid pedig azt látta, hogy ez a harc, ez nem itt dől el, hogy ki mekkora, semmi köze hozzá. Az egyik oldalon az élő Isten áll, a másikon pedig az élő Istent ócsárló pogány. És tudta, hogy ha ő elindul, akkor az Isten lesz vele ebben a harcban. Ezt meg is mondta Góliátnak, hogy én tudom, mi lesz ennek a vége. Nevetsz rajtam, meg gúnyolodsz, nem számít. Én az élő Isten nevében megyek ellened. Vagy ott volt a most is látott irgalma Saullal kapcsolatban. Saul meg akarta ölni Dávidot, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, és Dávid mindannyiszor irgalmas volt hozzá. A többiek nem lettek volna azok. Öld meg, itt a lehetőség! És Dávid megint azt mondta, hogy gyerekek, ne béka perspektívából nézzük a dolgokat, hanem az Isten felől. Ő az Úr felkentje. Tudom, hogy majd én leszek a király, de nekem akkor is be kell tartanom a rendet. Ő az Úr felkentje, nem emelhetek rá kezet. És ahogy az Isten irgalmas, nekem is irgalmat kell tanúsítanom. Ott van Dávid bűnbánata és felelősségvállalása. Nagyon szépen vallott Dávid az ő bűnéről. Megtisztult, vállalta a következményeket. Ott van Dávidnak a templom építése, hát nem konkrétan a templom felépítése, de az anyagoknak az összehordása, hogy amikor a fia Salamon került trónra, neki már csak össze kelljen tenni a végeredményt. Dávid bölcs emberré lett, mert ismerte az Istent, és ismerte az embert. Hát mi is bölcsé lehetünk, és nagy szükségünk van a bölcsességre. Szükségünk van rá a családi életben. Azt gondolom, hogy soha nem volt olyan gyenge a család, mint a 21. században. Most mindegy, hogy egy kicsit följebb vagy lejjebb megyünk aktuálisan egy-két évnek a távlatát nézve, de hogyha hosszú időszakot nézünk, akkor azt látjuk, hogy régebben sokkal szilárdabbak voltak a családok. A férj és a feleség kapcsolata, a szülők és a gyerekek kapcsolata, még a nagyszülőknek a kapcsolata is, ez benne volt a levegőben. Mindenki ebben nőtt fel. Most pedig azt látjuk, hogy mindenki egy különálló kis sziget. Nagy szükségünk van Isten bölcsességére a családi élet irányításában. Szükségünk van rá a gyülekezet életében, hogy mit vár tőlünk Isten, milyen szolgálatot, hogyan tegyük bele a magunk részét. Nagyon sok mindent elmond nekünk ezzel kapcsolatban. Szükségünk van rá a jó és a rossz felismerésében. Manapság mindig jönnek ügyek, divatok, hóbortok. Valaki azt mondja, hogy ez csodálatos, a másikra azt mondják, hogy ez rettenetes. Hát ki tud itt eligazodni? Hogyha mindig csak követnénk a többséget, akkor egymásnak ellentmondó utakon indulnánk el. Egyszer erre, egyszer arra. Az Isten bölcsessége meg tudja nekünk mondani, mi jó és mi rossz, mi igaz és mi hamis. És szükségünk van bölcsességre a helyes döntések meghozatalában és az azokhoz való ragaszkodásban. Ez sem megy magunktól, ez is az Istentől van. Tehát Isten azért tanított bennünket, Dávid Zsoltárán keresztül, hogy ha már elindultunk az ő útján, az Isten és az ember megismerésének az útján, akkor jussunk mélyebbre. És minél többet tudunk, minél inkább ez a lelkünknek a része, annál inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy Isten bölcsessége megnyugszik rajtunk, és tudunk olyan döntéseket hozni, amelyek az Istennek tetszenek, és amelyek az életünket is jó irányba viszik. Hát ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, az 541. dicséretünk második és harmadik verseit énekeljük el, a 370-es a régi könyvben. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, te mondtad önmagadról, hogy te vagy az igazság és az élet. Köszönjük, hogy ma délelőtt is megmutattad nekünk az igazságnak egy szeletét önmagaddal kapcsolatban és velünk kapcsolatban is. Köszönjük neked, Urunk, amikor valamit megtudhatunk rólad, valami újat, vagy ugyanaz, de egy kicsit mélyebben, nincs annál nagyobb öröm, mint így látni téged. És köszönjük, hogy ha majd egyszer odaérkezhetünk a mennybe, és megláthatunk téged színről színre, akkor még többet tudhatunk majd, és nem lesz vége az örömnek az életünkben. Köszönjük neked, hogy önmagunkkal is szembesítettél minket, a magunk gyarlóságaival és gyengeségeivel. Nem szívesen hallunk ezekről a dolgokról, de tudjuk, Urunk, hogy ezek is hozzájárulnak a mi gondolataink tisztaságához és a mi döntéseink helyességéhez. Kérünk, Urunk, hogy ne kímélj meg bennünket az igazságtól, hadd láthassunk mindent úgy, ahogy Te is látsz. Szeretnénk, Urunk, bölcsekké lenni. Nem olyanokká, akik a tudásukkal dicsekszenek, hanem olyanokká, akik téged szeretnek, téged megértenek, és olyan döntéseket tudnak hozni, amelyek neked kedvesek, és amelyek áldást hoznak mindenkire. Szeretnénk, Urunk, ebben növekedni. Köszönjük neked az elmúlt időszakot az életünkben, köszönjük a táborainkat, az angol tábort is, ami a múlt héten lehetett. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket is, mint a te népedhez tartozókat. Nagyon kérünk, hogy légy velünk a jövőben is, a gyülekezeti táborban, a nem sokára megszervezendő esküvőben. Kérünk, hogy légy velünk a nyár utolsó heteiben, hogy ki tudjunk pihenni mindent, és fel tudjunk készülni az azt követő időszakra. Köszönjük, hogy rád mindig számíthatunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.